No.
Ezt a képet azért hoztam föl, hogy az arányokat körülbelül érzékeljük, hogy miről van szó. Ugye, tessék elképzelni azt az állapotot, hogy ott vannak mondjuk egy ilyen tengerpartján, vagy egy óceán partján, aminek a túlpartjáról nem tudunk semmit, csak mondják, hogy ott nincs is túlpartja, tehát végtelen. És ebből az óceán vízből egy kiskanálnyi vizet kiemelünk. Most az a kiskanálnyi víz az óceán vize, de nem az óceán. Nagyságrendileg az a kiskanál víz az isteni bölcsességből, mint óceánból a teozófia irodalom, ami az elmúlt 130-140 éve során megjelent. És ebből a kiskanál vízből néhány cseppel tudunk foglalkozni gyakorlatilag. Erről van szó, tehát az arányok így néznek ki egy végtelen óceánból, egy kiskanál víz, és így tovább. Egyébként, ha akkor az óceánból mellettem egy másik valaki, egy másik kiskanál vizet kiemel, az is az óceán vize, de az sem az óceán, és a különbség csak a kiskanálban van. A lényeg bennem. Tehát ebből a szempontból nagyon érdekes az, hogy akármilyen felfogással nyúlunk hozzá, ehhez a területnek az általán megközelíthető részéhez ugyanarról van szó. Ez egy lexikonnak a meghatározása arról, mi a teozófia. Tehát egyrészt az, hogy hit, Istenről és a világról, és a másik egy mozgalomnak a nézetei, amelyek főleg keleti filozófiákra alapulnak. De hát ez a mozgalom kénytelen volt azért a keleti filozófiákra alapulni, mert a nyugaton a kereszténység az nagyon sok mindenben, hát mondjuk úgy, hogy eltért a szellemi megismeréstől, túl, nagyon sok esetben túl anyagias irányzatok terjedtek el, és azért a kereszténységben nagyon mélyre kell ásni, hogy megtaláljuk ugyanezeket a dolgokat. Egy másik fajta megközelítés ez, hogy egy olyan tanítás, ami az emberi tudatot ébreszti rá a saját természetére és a környezettel, a minden egyéb létezővel való kapcsolatára. És itt van egy kis megjegyzés, hogy ha ezek, tehát az önzetlen emberbarátság, a szellemi megkülönböztető képesség, a részvételi cselekvés és a belső szabadság valamilyen módon korlátozó van, akkor azoknak a tanításoknak nem sok köze van ahhoz a fajta nézethez, amit a teozófia címszó alá a mindennapi beszédben, tehát nem az isteni bölcsesség egészében, hanem a mindennapi használatban kötünk hozzá. Ami biztosan nem a teozófia. Ez is nem vallás. Már a kezdetén annak próbálták beskapujázni még a 19. században, de amilyen pekje volt az illetőknek, szóval egy valláshoz természetesen tartoznak a dogmák, a teológia és a liturgia. Ez valahogy nem stimmel. Ebben a felfogásban vagy megközelítésben ilyen kötöttségek nincsenek. Hanem az a másik, mondjuk úgy, hogy lényeges ismertetőjele, hogy ez a fajta megközelítés ugyanúgy, ahogy a létező vallások is, ugyanazokkal a gyökereket próbálja megközelíteni, és ugyanazzal próbál foglalkozni. Az keresi az isteni bölcsességnek az általunk elérhető területén. Hát manapság miért így lehet aktuális? Hát először is ugye tartalmazza a világnézetet. Ezen belül, részben az életmódon belül is, miként egy térképként szolgálhat, természetesen azzal a korlátozással, ahogy egy térkép és a valóság nem pontosan egymásnak a tükörképei, hanem hát bizonyos torzítások azért vannak. A lényeg az, hogy ez az eligazodás a világban, és a manapság mindenütt található ezotérikus piacon való eligazodásban valami segítség. Na most nem csak világnézet, hanem életnézet is. Mert szép az elmélet, de amíg abból nem csinálunk valami gyakorlatot, addig nem sok értelme, nem sok értéke van. Tehát most ugyanennek az előbb felsorolt, vagy bemutatott képnek egy másik megközelítése, tehát az információ mennyiség, az ismeretek halmaza, az tartozik a világnézethez, és az a bizonyos belső tudás, ez tartozik az élethez. Tehát a tapasztalatok megszerzése, tapasztalatok felhasználása. Ebből a szempontból, tehát így is meg lehet közelíteni ezt a fajta két, hát mondjuk úgy, hogy felsorolást. Most hogy a világnézet területére, tehát oda mi tartozik, a legfontosabb, ami a filozófiai irodalomban nagyon kihangsúlyozza minden, hogy minden létezés lényege, legbelső lényegében egy van. És az ember csak egy tükörkép, egy mikrokozmosz tulajdonképpen a nagy egészben makrokozmoszban. Ez az egyik, ez az alap. Állítás, ahogy jobban tetszik. Bár nem kötelező elfogadni, mert aki valaki ezzel nem ért egyet, az attól még egészen rendes ember is lehet. Na, a másik állítás, hogy a világban minden él, és nincsen holtanyag. Most ez a 19. században, hát hogy mondjam, eléggé eretnek állításnak tűnt, amikor a kőkemény materializmus tombolt. Manapság, amikor a fizikusok már mindenütt energiákat látnak, meg hullámokat, meg rezgéseket, meg ilyesmit, ez mondjuk nem annyira mellbevágó dolog, mert hogyha az általunk anyagnak minősített közegeket, vagy tárgyakat alaposabban megnézzük, és mélységében megyünk, akkor mindenféle rezgés, ez tulajdonképpen egy életjelenség, és mozgás jelenség, tehát nem lehet azt mondani, hogy mozdulatlan holtanyag. Na most a harmadik ilyen, mondjuk úgy, egy lényeges állítás az alapirodalom, tehát a teozófiai alapirodalomban, hogy az élet az periódikus, tehát vannak aktív és vannak passzív szakaszai egy hosszabb életnek, aktív lesz, vagy visszahúzódik, mert egyébként a nappalok és éjszakák példájában mindjárt a saját bőrünkön is tapasztalunk. Tehát a nappali aktivitás és az éjszakai pihenés és regenerálódás váltakozása, ez ugyanúgy periódikus folyamat, mint bármi egyéb a világban. És ide tartozik az, hogy sajnos a kereszténységben meglehetősen elterjedt az az álláspont, hogy egyszer élünk, és utána már csak vagy az örök kárhozat, vagy az örök dicsőség vár ránk. De itt az emberben fölmerül a kérdés, hogy és miért pont az ember lenne kivétel? A világon minden periódikus folyamat, miért pont az emberi élet legyen kivétel? Ez mondjuk egy kis logikai bukkenc kérdése. Biztos, hogy lehet teológia doktorát is szeretni valakinek, ha ilyeneket bebizonyít, de hát a kiindulási alapokat kell nézni. Na, a lényeg az, hogy tehát ebből is az következtethető, éppen azért, mert az élet periódikus, tehát aktív létrehoz valamit, és passzív, tehát visszavonja a benne levő belerakott energiákat. Tehát ezek a formák, amikkel itt találkozunk, beleértve az emberi testeket is, mint formák, tulajdonképpen viszonylagos, és ja, csak ami mögötte van az élet, az éltető, az egy valami, az az örök. Hát ez egy meglehetősen, hát mondjuk úgy, hogy alapvető elképzelés, ez mindenképpen érdemes komolyan foglalkozni a részleteivel, ha valakiben ebből a szempontból még kicsit idegen az állítás. Hát itt egy kis összehasonlítás van, ugye a makrokozmosz és a mikrokozmosz között nagyjából. Tehát ugye itt van a makrokozmosban, tehát az egész, most nevezzük világegyetemnek, vagy aminek akarjuk, nem nevezhetjük naprendszernek is, hogy ne menjünk a nagyon messzire. Gyakorlatilag ott van valami, ami fenntartja az egészet, az egész rendszert. És amikor elindul az aktivitás, akkor ugye az egyből indul a kettősség, tehát a szellemanyag kettősség jön létre. A harmadik tényező az egymásra hatás, kettőnek az egymáshoz való viszonya, és ebből alakul ki a mozgás és a fejlődés. És hát ugye aztán sokszorozódik jön a hetesség, és utána már csak azt mondhatni, hogy sok. De a lényeg az, hogy egy élet van, egy törvény, tehát azon a szinten, ahol ez az egység mondjuk megnyilvánul, ott mindenütt csak egy életről van szó, ami az egészet fenntartja, És a változás, az, amit fejlődésnek is lehetne nevezni, tulajdonképpen a formáknak a változása. Ebben az esetben tessék csak az általunk ismert világot, tehát a társvány, növény és állatvilágot, meg az emberi világot venni. Gyakorlatilag arról van szó, hogy a forma, azért mondom, hogy forma, tehát az emberi test is ebből a szempontból egy forma. A testet meg lehet ölni, meg lehet szüntetni, de a benelevő életet, magyarul az embert magát nem lehet megölni. Tehát bármiféle ilyen kísérlet, mindenféle mozgalmat, meg egyedet próbálkoznak vele, az azért sikertelen, mert pont az embert nem tudja egyáltalán kezelni, mert az túl van azon, hogy a formák világát látom. Na, itt az ember felépítésére, ugye ezt a hármasságot, ennek különféle kifejezési módjait szoktuk használni a teozófiai irodalomban. Hát én most a testlélek-szellem hármasságot vettem föl. Van, aki azt, amit az egyik kifejezés mód szellemnek nevez, az ő léleknek nevez, és akkor onnan tovább ott még valamit, például isteni szikrát meg egyebet említ, mint fogalmat. A lényeg az, hogy ez a hármasság, ez ebben a megnyilvánult hármasságnak a tükörképe az emberben. Az emberi élet folyamata az ugye különböző, hát mondjuk úgy, hogy természettörvények mentén zajlik. Itt csak felsorolás van benne, és hát a következő lépés pedig a szellemi út, ami hát ezen a mindennapi életnek a tudatosabb formái, tudatosabb megjelenési állapotaitól fölfelé nevezik, aminek akarjuk, tehát arrafelé visz tovább, tehát nem kell megmaradni a félállati szinten, hanem mehetünk tovább az emberi tudatosság vonalán. És ez, amit ugye itt a formáknál a fejlődés, itt pedig a kibontakozásnak lehet mondani. Ez egy hasonlat is nagyon idevág, hogy egy virág bimbóban az egész virág benne van. Csak éppen nincs kinyílva, még nem aktív. Hát körülbelül így képzelhetjük el saját magunkat is, hogy a lehetőségünk benne van, mert a mélyen bennünk van, csak még nem aktív. Na ez a bizonyos kibontakozás, ez az aktivizálódásnak a folyamata. Amikor az emberi tudat változik, ugye a szunnyadótól, hát mondjuk úgy, hogy a kezdő állapottól egészen tudatosít, és csak az eszközök változnak. Tehát a tudat az kibontakozik. Az eszközök, például az emberi test az fejlődhet, és fejlődik is. Most a másik állítás, a minden él, hogy nincsen holtanyag. Ez az, amit már kezdtem említeni, hogy amit úgymond mozdulatlannak látunk, mondjuk ezt az asztalt, az is él tulajdonképpen, mert a belső szinteken, tehát az atomi szinteken, molekulális szinteken, ott igenis reszkések vannak, tehát mozgás van, és ezt felfoghatjuk az élet jelének is. Nagyon lényeges az, hogy ezek a bizonyos mozgások is periódikusak. Ez, ha valaki egy picit beleszagol az atomfizikába, azonnal tudja, hogy miről van szó. És még egy érdekes valami, hogy azt szerint, hogy hogyan érzékeljük azt a tárgyat például, vagy azt a jelenséget, azt szerint lehet vagy anyagnak minősíteni, vagy energiának minősíteni. Azért azt, amit a fény kettős természetét, mert ott tulajdonképpen arról van szó, hogy egy valamilyen energia áramlásnak a kölcsönhatását tudjuk érzékelni. Az egyik esetben például mondjuk kristályrácsokon elhajlás, tehát jellegzetes hullámkép jönnek, tehát az erezgés oldalt nézzük. A másik oldal, hogyha tömegpontként, vagy tömegként fogjuk fel ezeket a mondjuk elemi részecskéket, akkor viszont másfajta érzékelési módszerek vannak, amik tömeget érzékelnek. De ugyanarról a valamiről van szó, csak a kölcsönhatás változik, tehát az, hogy honnan nézem. És gyakorlatilag minden esetben a fényről van szó, csak hogy milyen módon vizsgálom, az tőlem függ. Ezt a kettőséget, már a kezdetén megpróbálták valahogy feloldani, de nem tudom, hogy azon kívül, hogy felső matematikában mindenféle csoda egyenletek vannak, hogy ezen kívül ez hogy sikerült, ez a feloldás, ezt nem tudom elmondani. No, hát akkor itt a következő lépés a térkép. Ugye egy jobb térképen vannak tájékozódási pontok, ebben az esetünkben például ezek az alaptörvények. Itt felsoroltam, hát egy kicsivel többet, mint ami ezen a szórólapunkon is található, mert én rájöttem arra, hogy van még egy hetedik is, de mindenre rátérünk. Tehát itt van az analógia, ez a bizonyos a hermetikus állítás, tehát a smaragdtáblán a mint lent, úgy fent állítása, azt nevezhetjük az analógia törvényének. Tehát ugye a makrokozmosz és a mikrokozmosz viselkedése az meglehetősen egymásra tükörkép. Pontosabban a mikrokozmosz tükrözi a makrokozmosznak az életét és működését. Tehát ez az egyik. Aztán itt van az a bizonyos a periodicitás, tehát az újraszületés törvénye. Na most itt van az ok és okozat törvénye. A fizikából is ismerjük, ez teljesen egyértelmű. Megjelenik a lelki-szellemi folyamatokban is. Itt ez a dánom, mert ezekre még részletesen rátérünk, hogy ez életfeladatnak is fel lehet fogni, tehát hogy miért születünk meg az adott életben, valamilyen feladattal jöttünk. És akkor itt van az, ami érzésem szerint még kimaradt, mert ez is lényeges, a szabad akarat kérdése, ami az ember számára, tehát az ősi írások szerint az ember fejlődési rendszerébe létezik a szabad akarat, a velünk párhuzamos rendszerekben ez nem adott. A párhuzamos rendszerek, hát a kereszténységből ismertek az angyali világ dolgai, a keleten ismertek a természeti erőknek a kezelői és hasonlók. Hát erről valamelyik részletesebb előadás beszélhet a hétsugár és az egyéb ilyen dolgokról, ezt csak most megemlítem, hogy az emberi világban a szabad akarat az létező valami. De most itt van az a bizonyos a fejlődés kibontakozás, hát ez tulajdonképpen egyik oldala, másik oldala ugyanannak a törvénynek. És van még egy nagyon érdekes valami, de ez kicsit messze vezet a mi életünkből, ez meglehetősen, hát mondjuk úgy, hogy nem gyakran fordul elő, az áldozat törvénye. És hát ahogy a térképen az egyes tájékozódási pontok között kapcsolatok vannak, ugyanúgy ebben a bizonyos, mondjuk úgy, hogy teozófiai térképben, ezek az alaptörvények is összefüggnek egymással, és nagyon fontos az, hogy az élet egysége, az minden esetben, az ilyen kapcsolódási pontok mögött ott van. Tehát a térkép léte, az maga összefogja az egészet. Hát itt egy kis megközelítés az analógia törvényéről, ugye ezt már említettem, az mint fent úgy lent állítás, és aminek a saját életünk számára az a nagyon hasznosítható lehetősége, hogy ha a lentet, tehát a mikrokozmoszt megpróbálom megismerni, akkor nagyon sok mindent meg tudunk érteni a fentből, a makrokozmosz működéséből, és ugyanúgy, hogyha megpróbálom a fentet, a makrokozmosznak bizonyos részeit megismerni, abból következtetni tudok a mikrokozmosz folyamataira, életének bizonyos dolgaira. Mint egy előre látni, hogy egy viselkedési folyamat az például hogyan, milyen eredménnyel vagy kifutással járhat. Tehát a lentből is megismerhetem a fentből pedig a lentnek a működését is meg tudom ismerni. Hát az újraszületés, a periodicitás törvényéről már beszélgettünk, a teozófiai irodalomban használt megközelítésben az a bizonyos a test és lélek, tehát ez a valami, ennek az embernek, mint egy egységnek az egy része, ez a személyiség néven található az irodalomban, és ez az, ami az egyes újraszületésekben cserélődik. A régi eszköz, vagy eszközök mintegy meghalnak, a megszűnnek, a tapasztalatokat az ember, a szellemi ember kivonja belőle, ugyanakkor az a bizonyos valami, az egyéniségnek is nevezett valami, az viszont megmarad, és az adott életek során a tárolja a tapasztalatokat, tehát ez az a valami, ami kibontakozik. vettem, mert kicsit kevésen volna egy oldalra, tehát van az ok és okozat törvénye. Ezt a fizikából nagyon jól ismerjük, de a saját életünkből is ismerjük. Lehet ez a törvény egy életszakaszra vonatkozóan, vagy egy egész életre, hozzuk magunkkal az előző életeinkből a feldolgozandó dolgokat, esetleg több életre kihatóan befolyásolja az életünket. Később erről is kicsit több szó lesz. Itt van ez a bizonyos életfeladat, amivel jöttünk egy adott életre, vagy egy adott élet szakaszára bizonyos feladatunk van. Egy életre is lehet, az életek sorára is, és tulajdonképpen, ha általánosítani akarjuk az egész, ameddig az ember élete ebben a rendszerben működik, erre az egészre is bizonyos feladattal jövünk. Hát itt a szabad akarat kérdése. Ebben érdemes egy picit bele szaglászni. Ez mikor jelentkezik? Amikor döntési lehetőség előtt állunk, már pedig életünknek tulajdonképpen minden pillanatában döntések sorozatában élünk, és a mindennapi nyelvben azt a szót, hogy akarom, szoktuk használni, de az valójában azonos azzal, hogy szeretném. Mert most el akarom mondani önöknek, hogy. Hát ezt szeretném elmondani. Szóval az akarat az egy kicsit odébb van. Mindjárt kiderül, hogy miért. Na most a döntési helyzetben, ugye, maradjunk a két változatnál. Van az egyik, hogy valamelyik élet, vagy döntés oldalt ki kell választanom. Hogyan választom ki? Kiválaszthatom úgy, hogy ösztönösen. Az gyakorlatilag az eddigi életemnek a sebességével, mint egy kényszerpályán lök abba az irányba. És tulajdonképpen ez a személyiségből, a karmikus háttérrel rendelkező személyiségből, a teozófiai irodalomban vágy természetnek is szokták mondani, Indián keleten más megnevezése is van. Ebből ered tulajdonképpen ez a zsigeri, az ösztönös döntés. Ugyanakkor, hogyha már egy kicsikét többet látunk a világból, többet tapasztalunk, akkor egyes esetekben megvan a lehetőségünk arra, hogy tudatosan döntsünk valamelyik irányba. Azt szerint persze, hogy mennyire az adott területen például mennyire vagyunk tapasztaltak. Tehát mennyire vagyunk tudatosak. Na ez a bizonyos a tudatos döntés kérdése, ez viszont már az egyéniségből, a szellemi emberből indul el. És van egy még valami, amit elég ritkán ismerünk tulajdonképpen, az a bizonyos még mélyebbről az isteni szikrán, belőlünk, mint isteni szikrából eredő akarat vagy döntés. Ezt általában azt mondják, hogy a mi életünkben ez olyankor fordul elő, amikor valamilyen szempontból holdponton vagyunk, és abból a holdpontból tovább lendít. Hát ez viszont már tényleg a szellemi akarat kérdése. Hát elég sok esetet lehet látni, hogyha az ember figyelmesen néz, a magunk életében is biztos volt ilyesmi, amikor úgy magunkban roskadtunk, és akkor ami tovább lendített, no, az a bizonyos a szellemi akarat. És szabad akarat, semmi nem befolyásolja. Hát itt van ugye kibontakozás és fejlődés, részben már volt erről is szó. Tehát itt tulajdonképpen a kifejezés úgy érdemes használni, hogy a tudat az, ami kibontakozik, tehát a bimbóból a virág kibontakozik. Ugyanakkor bizonyos mértékig fejlődnek is, mert mondjuk például a virágszirmok egy kicsit változnak, hogy a kisebb állapotból a nagyobb állapotig átmenjenek. Tehát a tudatot a szunnyadótól, a tudatosig, az eszköz pedig a tehetetlentől, a tehetetlen és mondjuk úgy, hogy hát kicsit talán durvább felépítéstől, a kifinomultabbig változik, tehát arra felé fejlődik. És hát a szellemi úton ugye itt, amikor na odáig jutunk, ez a bizonyos kapcsolat, hogy a tanítvány és egy szellemi mester között. És erre nagyon fontos az a bizonyos megállapítás, a teozófiai irodalomban sűrűn lehet vele találkozni, hogy ha a tanítvány készen áll, akkor a mester megjelenik. Tehát vannak természetes folyamatok, amelyeken végig kell mennünk, és ez a bizonyos állapot, amikor készen vagyunk arra, hogy bizonyos fajta tanítást kurzusra tudjunk mit kezdeni, akkor megjelenik valahol valami lehetőség, mert nem feltétlenül egy ember formájában, akár egy könyv formájában, akár egy élmény formájában, mindegy, hogy milyen formában, de megjelenik, és a kérdéseinkre ott a válasz. Tehát ebből a szempontból ez a megállapítás, ez egy kicsit általánosítható, hogy nem személyekre kell lebontani. És hát ez a személyi, ez a szellemi út, ugye a teozófiai irodalomban beavatásoknak és a további útnak nevezett folyamat, ami hát ezen a területen, ugye a kibontakozás területén az életünkben megtalálható. Nem, itt nem csak egy életről van szó, hanem életek sorozatáról természetesen. Na hát itt az áldozat törvény, amiről említettem, hogy hát viszonylag ritkábban találkozunk vele, főleg sokkal ritkábban, mint mondjuk az ok és okozat törvényével. És hát két dolgot érdemes megfontolni. Az egyik az, hogy ez a fajta magatartás, amikor az ember úgy fogja fel, hogy a külső körülmények, vagy az XY-nak az áldozata, nem tehetek róla, meg egyéb ilyesmi. Ez egyik oldal, ez a gyakori állapotunk. Tulajdonképpen a lényeg az, hogy ha valamilyen tevékenységért nem akarjuk vállalni a felelősséget, nem merjük vállalni a felelősséget. Ugyanakkor, hogyha ezen a területen tapasztaltabbak leszünk az életünk során, akkor eljutunk odáig, hogy egy bizonyos mértékű ilyen önfeláldozás, vagy önkorlátozás, tulajdonképpen vállalunk, anélkül gondolkoznánk rajta, vagy elmélkednénk rajta. De tessék csak itt a szülő-gyerek kapcsolatnak nagyon sok mindenére gondolni, ahol természetesen adódik, hogy a szülő az nem rohan a saját pillanatnyi ötletei után, hanem foglalkozik a gyerekkel például. És ez azért, hogy ezt a szót, vagy áldozat, ezt használjuk erre, ez nem azt jelenti, hogy azzal kell foglalkoznom, hogy én most ilyen-olyan nagy áldozatot hoztam valamiért, mert eszembe se jut. Természetesen, ha az önzetlenség a mozgatórugója, akkor eszembe se jut, hogy én most áldozatot hozok. Hát ez a bizonyos valami, ez lehetséges, ilyet az állatvilágban ilyet lehet látni, amikor az anya állat például a kicsinyét védi, de az emberi szinteken is lehet bizonyos mértékig zsigeri, és lehet már tudatos is. Ez a bizonyos belső önkorlátozása, vállalom azt a feladatot, hogy ennek következtében csomó mindenről, nem azt mondom, hogy le kell mondani, de nem kerül rá sor, mert egyszerűen se időnk, se energiánk nincsen sok minden egyébre, mert vállalta valamilyen feladatot. Hát ez itt az áldozat törvényének egyik megjelenési formája. A karma törvényével, mondom, hogy gyakran találkozunk, ugye, ha valaki már lépett rá a keremje fokára, az tudja, hogy ez egy gyorsan ható karma. Hát ez csak azért hozom, hogy az ok és okozat, hogy ez meglehetősen mindennapi életünkben gyakori esemény. És itt egy kicsit, hát mondjuk, hogy bővebben foglalkozunk vele, ugye az életünk az cselekvések sorozata. Magyarul egy folyamaton belül az egyes cselekvések folynak egymás után, és ha itt most nem csak a, hát mindegy, akármilyen fajta tevékenységet veszünk, ennek a sorozata, az egyik fajta tevékenység, ez hozza magával a másikat, tehát oka egy következő lépésnek, egy következő cselekvésnek, egy következő belső lelkiállapotnak, és ide azt érdemes meggondolni, hogy az a kifejezés, hogy a karma keretéhez vagyunk kötve, ez keletről származik, tulajdonképpen a ragaszkodásunk, a vágyaink alatt most nem csak a ragaszkodás, hanem a félelmeket is, tehát ugyanaz a két oldalt kell venni. Ez az, ami ehhez a bizonyos, mondjuk, hogy a körforgáshoz odaköt. Tehát ilyen valami esemény az életemben, félek tőle, nem csinálom meg, nem teszem meg azt, amit kellene, akkor tovább lendítem az egészet, és a következő körben, vagy következő fázisban elém jön ugyanaz a feladat, csak nehezebben. Az iskolában is ez van, ha egy dolgozatot nem akartunk megírni, mert inkább elmentünk náthásnak, legközelebb két dolgozatot kellett megírni. kellemetlen volt, de meg kellett írni, mert az volt a feltétele, hogy tovább tudjunk lépni. Ami nagyon fontos a karma törvényében, hogy tanít és nem büntet. Ugye a keresztény világban az isteni büntetés, az isteni jutalmazás, hogy meglehetősen, hát mondjuk úgy, hogy verögzött megközelítési mód, hát ez érdemes elfelejteni, mert ez csak kellemetlen gondolatainkat és érzéseinket kelti. Ezek a folyamatok, tehát amikor valamivel szembesülött, az abban úgy érdemes kérdezni, hogy ez nem büntetés, vagy ez nem jutalom, hanem ebből tanulni lehet. Na akkor nézzük meg, hogy mi ebből a tanulság. Mit tudunk ebből tapasztalni? Na ez a fajta hozzáállás egy kicsit, hát mondjuk úgy kinyitja a világot magunk előtt. Na most ugye az ok és okozat láncolata, az ugye lehet egy életszakaszra, egész életre, vagy több életre kiható is. Természetesen azt szerint, hogy mennyire mélyre hat az emberi életben. A gerebjére való lálékés az meglehetősen rövid folyamat. Na, úgyhogy van egy kis felsorolás, pontosan a karma törvényének a működését illusztrálja. Azt szokták mondani, hogy ha kíváncsi vagyok, hogy milyen volt az előző életem, akkor nézzem meg, hogy milyennek a körülményeik most a jelenlegi életemben. És ha kíváncsi vagyok arra, hogy milyen lesz a következő életem, akkor nézzem meg azt, hogy most mit csinálok. Hát itt van ugye a segítő cselekedetek, jó körülmények, hátalmas cselekedet, rossz körülmények, vágyakból, törekvésekből, a tehetségek, képességek alakulnak ki, a következetességből a jellem, a sikerekből a lelkesedés, a tapasztalatokból a bölcsesség, a fájdalmas tapasztalatokból a lelkiismeret, tulajdonképpen ez is elég szorosan kapcsolódik a bölcsességhez, és a szolgálni akarásból pedig a spiritualitás. Tehát ez, ami a múltunkból a jelen életünkre vonatkozik. És most nézzük meg ugyanezt a másik oldalról. Amikor a jelen életünkben ilyen cselekvéseink, vagy ilyen életet folytatunk, akkor a következő életben gyakorlatilag ezek a dolgok várhatók. Tulajdonképpen ugyanarról van szó. Tehát ebben az életben minden egyes pillanatunkban a következő kisebb napja szakad befolyásoljuk és hozzuk létre, ha úgy jobban tetszik, hozzuk létre a következő élet szakaszunknak a karmáját is. Hát itt ezt azért hoztam föl, mert itt a karma törvény egy nagyon érdekes másik megközelítéssel is megvizsgálható, és pedig az, hogy ha létrehozunk valamit egy ok létrehozásával létrehozunk egy következményt, azzal tulajdonképpen teremtünk valamit. Most ez lehet viszony, lehet ez kézzelfogható alkotás, bármi egyéb, létrehozunk valamit. Ezt azért hoztam föl, mert tessék úgy elképzelni, hogy van egy homogén közeg, ebben az esetben a víz, az általánosítható az anyag, és arra az anyagra hat egy tudatos hatás, mondjuk úgy, hogy a szellem, és az egymásra hatásból kialakul a forma, itt a hullámzása forma. A kettő egymásra hatásából, tehát a szellem és anyag egymásra hatásából jön létre a forma. Amit értek mind a kettő, mert ugye ez adja az alapot, amiből létrejön a forma, és ez adja a benne levő energiát és működtetést. Itt egy kicsit sablonosra vettem a teremtés folyamát, az egyébként, ha belegondolunk, tulajdonképpen bármit hozunk létre, az legyen akár egy képzőművészeti termék, vagy egy mit tudom én, a kiskertben egy ültetés, vagy bármi egyéb, ez a folyamat minden esetben ugyanígy zajlik meg. A kezdet, tehát belülről indul minden, nem kívülről, hanem belülről, maga a cselekvés az belülről indul. Tehát létezik egy indíték, hogy esetleg például az, hogy valamit kéne csinálni, aztán jön az ötlet, hogy mit, aztán jön az ötlet, hogy hogyan csináljuk meg, tehát részleteiben kidolgozzuk az ötletet, aztán jön az előkészítéset, a hozzávalók, a kerti munkához, a szerszámok, a szobor kifaragásához, a kő és az egyéb szerszámok, és így tovább, és akkor utána létrehozzuk az alkotást, és elindítjuk működni. Ugyanez a helyzet a cselekvésben is, jön egy indíték. Ez a szakasz, ez általában, amivel keresztül villan rajtunk, nem veszük észre, de ha kicsit belegondolunk a folyamatban, minden esetben megtaláljuk ugyanezt. És akkor jött az, hogy indíték. Ebben az esetben ugye jött ez a nyílt nap. Na hát akkor ide szükség van valamire. Jött az ötlet, hogy akkor egy előadást, több előadást létrehozni, megjött a tervezés létrehozni ezt a díjasorozatot, ugye ahhoz a való előkészítéssel, és létrehozni, és akkor itt jön a megvalósítás, az előadás maga, mint folyamat. És hát ugye ez az analógia törvénye ide is érvényes, tehát tulajdonképpen ugyanarról beszélünk, hogy egy általunk anyagi tárgynak nevezett valamiről, vagy egy cselekedetről van szó, ugyanúgy ez a folyamat zajlik le, és az ok és okozat láncolatába beleilleszkedő az egész. Most ugyanez, amikor cselekvésről van szó, és nem mondjuk egy szobornak vagy egy képnek a megalkotásáról, akkor a folyamat lényegében ugyanaz, csak az indíték általában véve a vágyunk, valamilyen vágyódásunkból indul el. Jön az, hogy mit csináljunk, jön az, hogy hogyan csináljuk, jön az, hogy mivel csináljuk, és megcsináljuk. És ebből a szempontból viszont nagyon lényeges az, hogy ez nem, hogy mondjam, kőbevésett folyamat, tehát egyszer megtörténik, és a büdös életben többet nem tudunk olyan mit kezdeni. Mert ha megtanuljuk azt, hogy ezek a folyamatok léteznek, akkor megtanulhatjuk azt is, hogy bele lehet nyúlni egy korábbi állapotban, ezt mondjuk egy egészen konkrétan, könnyelmű vagyok és megfázom. Most eljuthatok odáig, hogy ágynak dőlök és egy hétig nyomom az ágyat influenzával, de ha megtanulom, hogy ezek a megfázásnak vannak előzetes jelei, akkor egy korábbi állapotban tudok belenyúlni, és ott tudom megfogni a folyamatot, és akkor nincs szükség végigvinni az egészet a fizikai megjelenésig. Itt ez a cselekvés kérdése, a másokkal való együttműködés, vagy a mások kárára való működésre ugyanúgy érvényes. Tehát nem kell megvárnom, amíg megjön a folyamatnak a legvége, amíg visszacsap a gerebje, hanem vagy nem lépek rá a fogra, de ha már ráléptem, még meg is foghatom a nyelét, és akkor nem csap orrba. De ehhez a folyamatot magát fel kell ismerni, hogy az létezik, és akkor egy korábbi fázisban bele tudok nyúlni. Ezzel a szempontból is érdekes az, tehát a karma törvénye az, ha tudatosan hozzá tudok nyúlni, az eredménye megváltoztatható. Éppen azért, mert hogy tanít, ha megtanultuk a dolgokat, akkor nincs szükség a további ismétlésre, de azt tényleg meg kell tanulni. Hát az életmód területéről is szó volt, itt egy-két érdekes megközelítés található, tehát például az, hogy az egység csendes értékelésével érdemes foglalkozni, és ez a bizonyos működő szeretet. Most, hogy ki mit ért az alatt a szó alatt, az ugye egyéni, de maradjunk abban, hogy olyasmiről van szó, mint mondjuk együttműködés, baráti segítés, egyéb ilyesmihez tartozik. Ebben az esetben, tehát az egység átélésében minden esetben békét hoz önmagunkban, és az életünkben, a környezetünkben is. Van egy kis figyelmeztetés arra, hogy azért ne akarjuk fetisizálni az információkat, a könyveket. Ezt úgy mondja, hogy az elmének az elterméketlen teozófiáját, amikor a mások gondolatait befötjük föl, és csak idézetből él az életünk, ez a szélső esete. Tehát, mert ennél tovább kell lépni, és itt van a másik, tehát ez a mondjuk a mentális terület, az érzelmi terület pedig ez, hogy ez a bizonyos kegyeskedő jókodás, ez a segítek neki, mert segítenem kell neki, akkor is, ha nem tudok rá igény. Ez a típusú jókodás, ez a másik, hát mondjuk úgy, hogy zsákutca ebből a szempontból. És itt a tanács, hogy valahogy így próbáljuk felfogni, hogy egy élő bölcsességről van szó. aminek a lényege, hogy abból az egy valamit a nem másikról, hanem az egységet ismerő, vagy legalábbis megsejtő énnek a megjelenési formájában közelíthető meg az élő bölcsesség. Hát ezeket a dolgokat hogy érdemes egy kicsit végig gondolgatni, mert azért egy felsorolás önmagában az nem túl sok. Viszont, hogyha még egy ilyen, most nem azért mondom, mert én írtam föl, de ilyen állításon kicsit végig, hát mondjuk úgy, hogy végig gondolkodunk, végig tanakodunk, azért sok mindent hoz az ember saját életébe, sok felismerést. Na, az életmódhoz tartozik, hogy igaz ugyan, hogy az egység világában élünk, igaz ugyan, hogy együtt tudunk működni, de azért vagyunk úgymond egyedül, mert a felelősség az a sajátok. Tehát amit tettem, azért én vagyok a felelős, és senki más nem tudja azt az egész kérdést kézben tartani, csak én. Amiért én vagyok felelős, azt nekem kell létrehozni, vagy ha hibáztam, akkor helyrehozni, és senki más helyettem nem tudja megcsinálni. Tehát ilyen állítások, hogy karma levétel, vagy mit szoktak mondani? Karma átvétel, meg egyéb ilyesmi. Ez nagyon szépen hangzik, és az ezotérikus piacon nagy pénzeket lehet leakasztani érte, de teljesen működő, teljesen hiába való, ez nem működik. Aki valamit csinált, azért ő maga a felelős, és ezt a bizonyos felelősségtudat ezt érdemes nagyon komolyan venni az életünkben, és úgy élni a későbbiekben. Tudatosítjuk a világban azt, hogy tulajdonképpen a világ tökéletes. Tökéletes harmónia uralkodik, tehát ha észreveszünk a szépséget, a harmóniát a világban, mert ott van, akkor ez is az életmódunknak egy része. Nyilvánvalóan ez értelmes önzetlenség kérdése, az, amit érdemes még komolyan megfontolnunk. És itt van az, hogy ha már a világban élünk, és mások is itt élnek ebben a világban, akkor az együttműködésnek az egyik része változata például a segítőkészség, és a helyes segítés. És erre van a teozófiai irodalomban egy számomra nagyon bölcs tanács, nem kötelező, de tanács. Hogy tanítsuk elkerülni az okokat, de a karma hullámverésének a szökülát hagyjuk futni az útján. Hát ezt lehet tapasztalni, ilyen segélyszolgálatok kimennek az aluljáróba, fölmarkolják a csöveseket, beviszik, lemosdatják, és másnap, harmadnap ugyanott van a pasas, mert neki ott kell tanulni. Tehát így erőszakkal segíteni, erőszakkal megváltani senkit nem lehet. Ha az illető saját maga igényt tart a segítésre, akkor tudunk neki segíteni, akkor viszont véleményem szerint akkor kötelező. De nem minden áron, az majd én megváltlak, mert én tudom, hogy neked mi a jó. Honnan tudom? Ez csak az emberi beképzeltségnek, vagy ilyen pótcselekvéseknek a mozgatórugója az, hogy minden áron segíteni valakinek. Vagy valakiknek. Hát az életmódhoz tartozik ez is, hogy megbecsüljük az élő és életen, tehát ne pusztítsunk ha nem szükséges, maradjunk egyelőre ebben. Tehát ha meg tudjuk oldani azt, hogy úgy megyünk át mondjuk egy réten, hogy nem kapossuk össze az összes virágot, mint hogy elefánt gurulna végig, hanem óvatosan odébb lépkedünk, például tiszteletben tartjuk azoknak a növényeknek az életét például. Az úgymond élettelent is érdemes megbecsülni, tehát hiszen azt használjuk, ezeket az úgymond élettelen tárgyakat, itt a bútorokat, hasonlókat. És ennek a háttere az, hogy tulajdonképpen a testvériség, tehát az, hogy egy nagy egésznek a részei vagyunk, ez tulajdonképpen mindenre vonatkozik, mert mindenki ugyanúgy része az egésznek. Itt van egy ilyen kifejezés, hogy egyébként, ha ismerő valaki a keresztény irodalmat, a kereszténységet, az Bibliában is benne van, hogy benne él, mozog és létezik, hiszen benne vagyunk az egyben. És egy másik, hát mondjuk úgy, hogy magatartási változat, az, hogy a mások véleményét tartsuk tiszteletben, mert a másik az ugyanolyan ember, mint én vagyok, az ő véleménye az ő számára ugyanolyan fontos, mint az én véleményem az én számomra, és szóra tudatosítani magunkban, hogy az ő véleménye ugyanúgy az egészhez tartozik, mint az enyém. Még akkor is, ha úgy érzem, hogy a saját életem felfogása szempontjából ez nem, mondjuk, nem mondhatom azt, hogy nem helyes, de mondjuk a mindennapi kifejezés az, hogy ez nem helyes. Na, honnan tudom, hogy nem helyes? Nekem nem, de a másiknak lehet, hogy éppen azon a területen kell dolgozni, ott kell tanulni, ott kell tapasztalni. Tehát az az álláspont és az a vélemény, ami a másiknak megvan, ugyanolyan értékes, mint az enyém. Hát itt egy kis illusztráció ahhoz, hogy az egész ilyen jellegű, tudatosabb önképzéshez bizony az önismeret az nagyon fontos. Mert nem mindegy, hogy a tükör melyik oldaláról nézzük a másikat, és mit látunk benne. Hogy felismerjük, hogy bizony én nem oroszlán vagyok, hanem kis cica, vagy a másik oldalon én nem kis cica vagyok, hanem oroszlán. Tehát ezt a bizonyos önismeretet, ez a szellemi, a tudatos szellemi munkában, a szellemi életünkben érdemes mindenképpen nagyon komolyan venni, mert ez nagyon sokat segít, és nagyon sok tévutat el tudunk kerülni rá. És itt van egy idézet, szintén a teozófiai irodalomból egy javaslat, vagy tanács, hogy bizony nem mi vagyunk, akik fújjuk a passzát szelet. Tehát nem árt, hogyha például gondoljuk arra a bizonyos végtelen óceánra és a kiskanálvízre, és a kiskanálvíz néhány cseppjére, hogy az arányokban azért nem mi vagyunk, akik megváltjuk a világot, hanem keressük a bölcsességet, és a sor másik oldal, a légy még az alázatosak, ha ura vagy annak, bármelyik nagy vallás alapítót, vagy nagy bölcset nézzük, élték ezt a fajta magatartást. Alázatosak. Alázatosak voltak, és nem hivalkodók. Nem a kiha én nem magatartást használtak, tanúsították. Hát a jelenlegi körkép, vagy kórképünk, ugye, azt tapasztaljuk, hogy ezek a korlátok fellazultak. Különösen a második, már az első világháború is alaposan takarított a második meg különösen, tehát a társadalmi viszonyok igen alaposan megváltoztak körülöttünk. De ezt a fajta kérdést, ezek a korábbi változatok, korábbi megközelítések egyáltalán nem tudták megválaszolni. Sajnos sem a keresztény egyházak, sem a tudományok papjai. És még manapság sem tudják ezt a fajta kérdést, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk, hová megyünk, ezt a hármas kérdést megválaszolni. És most akkor mit tudunk kezdeni? Mert a kérdés akkor is itt van az életünkben. Hát itt van egy megközelítési lehetőség, hogyha nem találjuk kint a választ, hogy a kívülről, mindenféle tanításokból, könyvekből, egyenekből, akkor meg találjuk meg a belső, a saját magunkban levő választ. És ebből a szempontból ez azért célra vezető, mert nagyon sok külső keresgélés után mindenképpen vissza kell fordulnunk saját magunkba, és ott megtalálni a megoldást. Mert egy nagyon csodálatos kis regényt írt egy Materlink nevű belga író valamikor a múlt század elején, a Kék madár címen. Színdarabot is csináltak belőle. Nem tudom, ismerős valakinek ez a történet, a kismadár története. A mese az, hogy két kisgyerek hallja, hogy valahol egy ilyen Isten háta mögötti kis házikóban jönnek a szüleikkel, és azt hallják, hogy a boldogság kék madara azt érdemes megszerezni, és behozni a házba, a családi életbe, mert akkor mindenki boldog lesz. És akkor elindulnak kalandozni a kék madár keresésére, és egész éjszaka az álomvilágban mindenféle kalandokon mennek keresztül, sehol a kékmadarat nem találják, és reggel, amikor felébrednek, fölnéznek a kis ágyú folyos, a kékmadár ott van a házban, ott alól a litkában. Tehát hiába keresték kívül a megoldást a boldogtalanságra, belül volt a megoldás. Na ez érdemes többek között ezt a fajta megjegyzést, vagy ezt a fajta tanácsot követni, ami szintén a keresztény irodalomban megtalálható, hogy legyünk tökéletesek, mint a mennyei atya tökéletes, hiszen ugyanabban a világban, annak az egynek vagyunk részei. Hát teszek egy kis, mondjuk, hogy megközelítés, egy kis versecske, hogy ebben a bizonyos önfejlesztésbe vagy tudatos előrehaladásba három fő lehetőség áll előttünk. Az egyik a tudás oldalat, de a tudás mögött a, nem csak az információ mennyiséget, tehát a fejtudást, hanem a tapasztalatot, a szellemi, a belső szívtudást is kell érteni. Aztán van a munka, vagy a tevékenység, az állandó tevékenység, és van az imádság, vagy a teljes átítat odaadás oldala, és ez a három fő lehetőség, amit a jelenlegi életünkben tulajdonképpen előttünk áll. Keverhetjük is minden tovább, fogjuk is, hogyha csináljuk tovább, mert a tevékenység nélkül, itt a tudást nem tudunk szerezni tevékenység nélkül, de hogyha csak a tevékenységbe érjük magunkat, akkor azért valami tudás származik, és valami felismerés, hogy a világ mégis milyen szép, és egy átítattal tudunk hozzáfordulni, így a szépség felé fordulni, akkor gyakorlatilag ott vagyunk, hogy az imádságnak valamilyen megjelenési formája az életünk része. Ezeket ilyen módszerekkel is, ezeknek a kombinációjával tudunk szellemileg előre jutni, ebben a bizonyos belső templomba. Hát a szellemi előrehaladásban ezt a bizonyos, hát mondjuk, hogy megállapítást már vetítettem, nagyon fontos, nem csak a személyes oktatás, vagy személyes mesterre vonatkozik, hanem bármire, bármilyen kérdésünk van. Ha készen vagyunk annak a kérdésnek a válaszát meg felismerni, akkor felismerjük, tehát mindegy a válasz megjelenik, a tanító megjelenik, a mester megjelenik, általánosítva. Hát ez már csak olyan bemondt élettapasztalat, hogy merjünk tapasztalni, merjünk élni, és igen, és használjuk a szabad akaratunkat. Azért van. Hát egy kis illusztrációt itt tettem, hogy nagy fene komolyságból egy kicsit enyhüljön az áhítat. És általában az előadáson ezzel a kis invokációval szoktam befejezni. Ha önnek a mélyére megyünk, akkor kiderül megint az egész, az egységnek a megközelítése. Az élet, a világosság és a szeretet keresztül találjuk meg tulajdonképpen azt a felismerést, hogy ez a rejtett élet, rejtett világosság és a rejtett szeretet is egy mindenkiben és mindenben. Hát ugye megpróbáltunk itt világosságot gyűjteni, én remélem, hogy azért a fejekben ez a bizonyos kislány az ekkora nagy fáklyával tudott alakulni. És hát az előadás végén köszönöm a figyelmüket. De most nem tudom, van idő.